Szépírás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. 8. rész.
Jól mondta azt Walter Leo, hogy a halottak bosszút tudnak állani azokon, akiket szerettek.
Áldorfai imádta Hannát, de kénytelen volt minden lépten nyomon visszaemlékezni az elvesztetre, s összehasonlítást tenni a múlt és a jelen között.
És pedig Hanna igyekezett tökéletes feleség lenni, csak hogy nem értett hozzá. Ezt nem tanítják az apácáknál.
Hanna is egész nap dolgozik, tesz, vesz, mint egy cseléd, kifárasztja magát, aztán oda van.
Szeréna, te hajdani! Mikor vége volt hosszú nyári estével a nehéz kerti munkának, dalolva jöttél be a házba. Oda hittad kedvesedet, hogy csókoljon meg, s jó kedvet hangja életet költött a házban. Még gondod volt a férnek az esteli pipát is saját kezűleg megtölteni, s parazsat tenni rá a tűzhelyről.
Incének még ez utóbbit is nélkülözni kell, Hanna főfájást kap a füsttől. Csak az országházban gyújthat rá a folyosón, de azért is ort fintorítanak, ha otthon megérzik a kabátján.
Jó, már megint ennek az alkotmányos húsfüstölő intézetnek a zamatja.
Ince egészen otthon ülő emberré vált. Könyvárusok számára dolgozik. Folyvást dolgozni kell. A fáért, a cselédért, a szabóért, a bútorokért, az adóért, a kaszinói klubbitagságért.
Aztán néha egy-egy országgyűlési beszédre is kell készülni.
Walter Leóék többször meglátogatták Budapesten áldorfaiékat. Panaszkodásról szó sincs. Arra Hanna nagyon büszke. De beszél hangosan a tüntetőleg kimutatott egyszerűség, visszavonultság, szigorú életmód.
Eközben a politikai válság egészen élessé vált.
Az osztrák-porosz háború sajátszerű megvilágítást adott a belállapotoknak. Kiegyezkedésről beszélt minden ember, vagy egy, vagy más módon. A magyar országgyűlésen nagy összemérkőzésre készültek a pártok. Ince még mindig az ellenzékhez tartozott, nem is lehetett a hajdani honvéd ezredesről egyebet föltenni.
Ebben az időben tehát drágák voltak a szavazatok. Egy monarchia sorsa, újjáalakulása vagy szétomlása függött minden név szerinti szavazástól.
Ezekben a napokban a szokottnál is többet időzött Walter Leo Budapesten. Csak nem mindennapos volt az alatt sógoránál.
Politikáról a világért sem beszélt volna vele, ismerte elv hűségét.
Hanem egy napon, mikor már megvolt a magyar felelős minisztérium, azzal a hírrel lepte meg Incét, hogy igen fontos nemzetgazdászati eseményt akar közölni vele.
Egy konzorcium van alakulóban Magyarországon, mely a Dunántúli vasút kiépítését szemelte ki feladatául, és ezen konzorcium óhajtaná, hogy te is lépj be engedmény birtokosai sorába.
De hiszen én semmit sem értek a vasút építéshez.
Az a mérnökök dolga.
A pénzszerzéshez még kevesebbet.
Az pedig a bankárok dolga.
Hát az én dolgom micsoda?
Hazafiúi buzgalmaddal előmozdítani a terv kivitelét, mely hazád egy részének a kívánt jólét fokára emelkedést megkönnyítendi.
A cél magában véve nem gyanús, de a kivitel mégis anyagi kockáztatással jár.
Ha én ott vagyok, akkor bizonyos lehetsz róla, hogy nem kockáztatsz semmit. Ellenben rád nézve az a bíztató előny származik belőle, hogy ha te befolyásod által az engedményt megnyerni segítesz, a társulat téged megválaszt igazgató tanácsosának, s az ilyen hivatal, mint tudod, hetenként egy napi munka mellett évenként 5-6 ezer forintnyi tiszteletdíjt szokott eredményezni.
Ez nagy hang volt Ince előtt.
S kik lennének az engedménykérők?
Magam volnék az egyik, a másik úri magad, a harmadik pedig gróf Bauernház Zigebert.
Ennyi, de furcsa név.
Ne bajlódjál te a névvel. Előkelő nagybirtokos Csehországban is tekintélyes nagyúr. Nekem régi jó ismerősöm. Mihelyt beállsz a konzorciumunkba, megismertetlek vele. Tehát kezed rá!
Egy hét múlva már meghívták Incét a konzorcium alakító ülésébe.
Voltak jelen a tanácskozáson öten, akiknek a neveit mind elfelejtette Ince, amint Leo elmondta azokat neki. Csupán az az egy különös név, Bauernház Zigebert ragadt meg figyelmében, annak a viselőjét meg is nézte nagyon.
Magas, délceg fiatal férfi volt, arcán előkelő nyugalom, s ha vannak szemek, amelyek beszélnek, úgy ennek a szemei azok voltak, amelyek hallgatnak. Ami legfeltűnőbb volt rajta az, hogy svéd kesztyűjét az egész értekezlet alatt a kezein tartotta. Mikor Leó bemutatta őket egymásnak, Incének is kesztyűs kezet nyújtott szorításra. Kesztyűs kézzel számított, kesztyűs kézzel írta alá a nevét.
Mikor készen volt az engedményokmány, a jelenlevő tagok szerencsét kívántak egymásnak a vállalathoz és egymáshoz, és ismét kezet szorítottak a viszontlátásig.
Bauernhass, Siegbert. Ez lesz tehát az én konzorszom. Különös, hogy ez a szó, konzorsz, azt is jelenti, hogy feleség.
Hazatérett, sietett elmondani annak a másik konzorsznak, hogy az említett ügy már annyira rendben van, hogy annak a rovására megbízhatja Hannát nagyobb szállást keresni, s azt tetszése szerint bebútoroztatni.
Hanna azt felelte rá,
majd ráérünk, ha egészen kezünkben lesz.
Ince aztán nagyobb elhitel véget elmondá neki az egész alakító ülés lefolyását, kik voltak jelen, s nem titkolta el a fölötti megbotránkozását, hogy...
Bauernhass gróf az egész gyűlés alatt le nem húzta a kezéről a kesztyűt. Nekem is kesztyűse nyújtotta a kezét parolázásra, ami tisztességes emberre nézve gyönge megbántás.
Ez nem gőg, csak megszokás. Némely úriháznál épp oly kevéssé jelennek meg az összetartozó kesztyű nélkül a kezükön, mint cipő nélkül a lábukon. Kesztyűben ebédelnek, sőt, kesztyűben hálnak is.
Hiszen nekem is volt szerencsém egy időben minden nap hercegekkel együtt ebédelni a krími háború alatt, mégpedig angolokkal. De azok mondhatom, hogy puszta kézzel nyúltak a bográcsba velem együtt. Pedig úgy hiszem, az angol arisztokrácia is megközelíti büszkeségben a csehet.
Azt, ami hadjárat alatt történik, ne vegye ön a rendes élet zsinór mértékének. Háborúban az is megeshetik, hogy az ember dobszónál esküvőt tart. Ami más időben nem járná meg.
Ince nagyon elkomorult rá, s menekült a kaszinóba.
A kaszinóban összetalálkozott Walter Leóval. A bankár arról az örvendetes eseményről tudósítá, hogy a miniszter tanácsban kedvezően intéztetett el az engedélyokmány.
Hanem már most egyet mondok, kedves barátom. Azt egészen természetesnek fogod találni, hogy mikor te a konzorszaiddal együtt a jelen kormánytól engedélyt kérsz egy állami kamatbiztosítás mellett épülendő vasútra, ugyanakkor nagyon furcsán zavarná meg a nótát, ha te egy füst alatt egy kegyetlen filippikát tartanál a kormány ellen, s ellene szavaznál annak a költségvetésnek, melyben a saját vasutad is benne szerepel.
Igen. Ez bizony magam is furcsának találnám. Majd mikor rám kerül a beszédsora, este kimegyek mezitláb a hóra, reggelre berekedek, s másnap tanulom rá az egész világ, hogy nem szónokolhatok.
Ennyire már eljutott.
A harmadik hónapban így szólt Incéhez Walter Leó.
Nos, kedves sógor, vállalatunk kitűnően sikerült. A pénzpiacokon tomboló jókedvvel fogadták papírjainkat. Az üzletet befejeztük. Mi 1 kerek milliót nyertünk rajta. Ebből alapítási költségre lemegy 100 000 forint, a maradékot 3 felé osztva, te rád jut belőle 300 000 forint.
Te csak tréfálsz.
Annyira nem tréfálok, hogy itt van számodra az utalvány. Az összeget minden órán felveheted a bankból. De... Ha ott hagyod, csak 3% kamatot kapsz érte.
De hát kitől raboltuk mi ezt az 1 millió forintot?
Amit az ember vállalatokon nyer, az nem rablás. Csak szerencsés felhasználása a kedvező helyzetnek. A közönség is jó vásárt tett, mert a pénzét jól és biztosan helyezte el. Hát csak tedd el te nyugodt lélekkel a rádeső nyereményt, és ne népesítsd meg az álmaidat kirablott népek és országok kísérteteivel.
De én mégis azt hiszem, hogy ezt a hirtelen nyert 1 milliót valaha valaki mégis fel fogja panaszolni.
Akkor essék rám az átok súlya. Hanem egyet mondok neked. Azaz, hogy 3-at. Már most van 300 000 forintod. Szép gömbölyű összeg. Már most csak arra kérlek, először is, ne kezdj el belőle palotát építeni. Másodszor ne végy rajta 600 000 forintos uradalmat, és harmadszor ne vald meg a feleségednek az egész összeget. Mondj neki csak 100 000-et.
Miért?
Hát, tudod, Csak úgy tanácsképpen mondom.
Áldorfai Ince nagy félelmek közt mert hazajönni Budapestre. Azon töprengett, hogyha megtudják felőle, hogy ő egy vasúti vállalaton egy tolvonás árán olyan roppant nagy pénzösszeget nyert, akkor őtet talán többet el sem fogadják semmi civilizált társaságban.
Ellenkezőleg. Most lett csak igazán bevéve minden társaságba. Amíg az ilyen emigrált bús hazafi szegény ördög hírében áll, az emberek mind azt hiszik róla, hogy ez keres valakit, akitől valamit kérjen. Hanem amint egyszer híre futamodik, hogy a bús hazafi nagy pénzhez jutott, minden jég felolvad előtte.
Hát még a feleség otthon, dicsekszik, pompázik a férjével, mutogatja őt a világnak.
És aztán egyszerre megnyílnak előttük a társadalmi körök.
Az előkelő világ táncestéjeire együtt járnak, s mindenki összeillő szép párnak tartja őket egymás mellett.
Egy fényes táncestéjén, melyet a Budapesten lakó arisztokraták egyike tartott saját palotájában, Ince ismét összetalálkozott Bauernhaus Siegebert gróffal. Mikor Siegebert gróf meglátta Incét a szemközti ajtón belépni, félrehajtá homlokáról a kilátást rontó hajfürtöket, s ismerős mosolyjal közelített felé. És lehúzta jobb kezéről a finom fehér kesztyűt, hogy mezítelen kezét nyújtsa neki szorításra.
Ez tüntetés volt.
Mintha azt mondaná, látod, én most nyájas akarok hozzád lenni, mert tudom, hogy neked tetszik, ha valaki a szemedbe mosolyog, a kezedet megszorongatja.
De hát honnan tudhatta azt meg Bauernhaus Siegebert, hogy ő neki mi nem tetszett rajta az első találkozásukkor? Ki figyelmeztette arra Bauernhaus grófot? Hogy te máskor, ha összejössz Áldorfaival, légy nyájas hozzá, mert ő a külsőségekben megbántást talál. Ezt a gyöngéjét nem árulta ő el, csak Hanna előtt.
Ez a gondolata felmaradt jegyezve emlékében.
Hanna igen szépen énekelt, gyönyörű althangja volt. Egyszer az előkelő uraknak és hölgyeknek az az ötletük támadt, hogy ők színi előadásokat tartsanak az éhezők számára.
Abban lőn megállapodás, hogy egy operett adassék elő.
Fortunio dalára esett a választás. Ez alkalomra különösen azért volt ez kitűnően ajánlatos, mivel hogy egy öreg férfi kivételével csupa nőszerep van benne.
A komoly altszerep Hanna grófnőnek volt szánva, s valóban, mintha csak hozzá termett volna.
Hanem a többi nőszerep mind igen sok színpadi rutint követel. Ahhoz művésznő kell, aki azt az ifjú úrhölgyeknek betanítsa.
A szerencse kedvezett. Éppen akkor vendég szerepelt itt a német színháznál a bécsi külvárosi színházak egyikének legújabb csillaga, Mademoiselle Bellange.
Ő szokta játszani Fortunio dalában Frikettet.
A fiatalság rajongott érte, az öregség is, csak hogy azt titkolta.
Az előkelő úrhölgyek fölkérték küldöttségileg a közkedvességű vendégművésznőt, hogy ne tagadja meg tőlük azt a szíves fáradtságot, a műkedvelő úrhölgyeket szerepeik felfogásához szükséges utasításokkal ellátni. Amit a vendégművésznő a legnagyobb készséggel meg is ígért, kinyilatkoztatva, hogy ez ránézve csak kellemetes kötelesség, miután ő anyai részről e hazának leánya, s amivel hazájának tartozik, azt leróni mindig édes feladatának tartandja.
Tehát Mademoiselle Bellange minden nap ott volt az előkelő műkedvelők színpadi próbáin, s mint Hanna grófnő elmondá férjének.
Oly finoman, decensen viselkedik, oly úrias kellem, előkelő plé tűnik fel rajta, hogy egészen beleillik a társaságba. Meg is hívják minden estére, és azon kívül egyes nőszereplők külön is kikérték szíves látogatását, bizalmasabb tanácskozás véget a színpadi rejtélyek ezerféle tárgyában, s mindnyájan el vannak naivsága, egyszerűsége által ragadtatva. Nem csoda, hisz anyja mellett növekedett fel. Aki a legszerényebb nők egyike, gyermekét soha egy percre el nem hagyja, s minden nap elviszi magával a szentmisét meghallgatni. Mind a ketten igen vallásosak.
Hanna grófnő előtt ez nagy ajánló levél.
Fortunio dala fényes előadásának napja már közelgett. Egy megelőző estén Hanna meghívta magához teára a szent ügy körül annyit buzgolkodó művésznőt anyjával együtt. Így aztán okvetlenül kellett vele találkoznia Incének is.
Mikor Ince az este a szokottnál hamarabb hazaérkezett a klubból, komornyikja jelenté neki.
A vendég úrhölgyek már megérkeztek, s a grófnő kéreti a tábornok urat, hogy szíveskedjék elfogadó termébe átmenni.
Ince sietett a parancsot teljesíteni.
Midőn a nehéz damaszt függönyt félrevonta, Éppen szemközt ülve látta maga előtt Mademoiselle Belanst a kandalló előtt, Hanna grófnő mellett. Anyja túl Hanna balján ült. Az idegen hölgy meglepő szépség volt. Hanna grófnő egy csomó jelmezképet tartott ölében, bizonyosan abban válogattak.
Ince előtt valami ismerős emlék ötlött föl ez arcon, de mégsem tudta kitalálni, ki az. Amíg aztán közelebb lépve, meglátta Madame Belanst is.
Ez Cesarine. S az ünnepelt hölgy akkor Fatime.
A következő perc egészen bizonyossá tette őt e felül. Amint a hölgyeknek jó estét kívánt, Belanst kisasszony hirtelen összecsapta legyezőjét, és midőn Ince kezét nyújtá eléje vendégszerető üdvözletre, a kisasszony hirtelen odahajolt a megragadott kézhez, és megcsókolta azt.
Ó, a tábornok úr az én keresztatyám, ő keresztelt engem a dudai lelkészlakban, mikor még lelkész volt. Ó.
Hanna belejté a jelmezképeket mind a kandallóba az öléből, s azok egyszerre lobbot vetettek.
Fatime kedélyesen kacagott, a képek az övéi voltak.
Bocsánat, ez az én hibám.
Semmi baj az, grófnő. Holnap estére újra meg lehet azokat hozatni Bécsből.
Ince pedig a pokol fenekére kívánta ezt a lányt, mielőtt született, hogy ő vele kereszteltesse meg magát. Hanem aztán fele útján megint visszakívánta őt onnan, hiszen ha ez nem született volna, ő sem ismerte volna meg soha első boldogságát, Szerénát.
A bekövetkező tea estéjén a társalgás meglehetősen szórakozott modorban lett folytatva. Ince és Hanna nagyon keveset beszéltek. Szerencséjükre ott volt Cesarine, aki elfogyhatatlan ékes szólással és még bámulatosabb fantáziával regélte el meseszerű élményeit, amikből lassanként kiderült, hogyan lett ő Madame Belanst. Hogy már Belanst valóságos élő személy, nem mítoszi alak.
Belanst úr, Fatimének utólagos édesatyja! Francia már ki leányát, midőn az művészi hírnevet szerzett, sietett büszkén elismerni a világ előtt, s most otthon van is gondot visel a házra.
Fatime inkább Hannát igyekezett elfoglalni, figyelmeztetve őt a színpadi rutin mesterfogásaira.
Mentül többet tanít ön rá. Annál jobban átlátom, hogy én meg sem tudom ezt közelíteni.
Másnap Hanna grófnő megírta a méltóságos rendezőnek, hogy nem játszhatik Fortunio dalában. Makacs rekedtség miatt. És miután a szerepet egyhirtelen nem vállalta el senki, az egész operett elmaradt. Mademoiselle Belanst is bevégezte vendégszerepléseit, kapott az úrhölgyektől emlékül egy értékes karperecet, s azzal hazament Bécsbe.
Áldorfai Ince a legrosszabb kedéllyel panaszkodott Walter Leónak, mikor Bécsben a legközelebbi igazgató tanácsi ülésben összejöttek.
Szép galibába kevert engem a ti kedves kis színpadi angyalotok.
Miféle galibába?
Hát ez a természet naív csodagyermeke, mikor nőmnél látogatóban volt, s aztán engem meglátott, kapta magát, kezet csókolt, mintha én volnék a bérmáló püspök, s aztán egész naívul elmondta Hannának, hogy ő nekem keresztlányom. Én voltam a pap, aki őtet megkeresztelt.
Képzelem Hanna szemeit, amiket rád vetett.
Aj, dehogy képzeled. Arról nincs emberi fogalom. Ettől a perctől fogva Hanna, ha meglát, keresztet vett magára, is elfut előlem. Egész nap térdem van, is imádkozik, és készül Rómába vándorolni, gyalog is mezitláb.
Próbáltad kiengesztelni?
Mindent megkísértettem, ami csak hatalmamban áll, de mint hiába. Azt mondja, hogy ő el van kárhozva. Azóta kétségbe van esve, kezeit tördeli, és gyászban jár. Kérlek, gyászol engem e világi életemben.
Átkozott bolond történet.
Ugyanaz. Úgyhogy most már van is feleségem. Nincs is.
Majd elmúlik az. Hadd neki kipenitenciázni magát. Vidd el egyszer Mária cellbe, ott adni fog az oltárra egy szent ajándékot vezeklésül, s aztán kiengesztelődve tér vissza.
Te csak tréfának veszed az én bajomat. Na, mit tennél te?
Én bosszút állnék mind a két asszonyon egyszerre.
De hogyan?
Én tudnám a módját a bosszúállásnak.
Na?
Ugyan ne légy gyermek. Ne szaladj te most Hanna után, ha vallásos extázisban van, majd ő fog utánad járni még. Ne menj vissza egy hétig Budapestre. Maradj itt Bécsben. Gyer velem, látogassuk meg a te kis gonosztevő démonodat, a szép Fatimét.
Te járatos vagy hozzájuk.
Ő divatban van.
De az anyja téged fel akart akasztatni.
Hát hiszen nem vagyok én a zsidó isten, hogy az anyák bűnét a leányokban büntessem meg. Na hát eljössz velem holnap Mademoiselle Bellanchehoz, hogy megdorgáld keresztatjai szigorral?
Elmegyek.
Ince valóban azzal a szándokkal határozta rá magát, hogy meglátogassa Leo kíséretében Fatimét, hogy annak majd elmondja azt a nagy balesetet, amit naív kifecsegésével okozott, s majd ott talán az asszonyi furfang talál ki valamit, amivel ezt a hibát jóvá tegye.
Cesarine otthon volt leányával. Egy percre Monsieur Bellange is felszínre került, hogy bemutatása által konstatálva legyen valóban létezése, hanem aztán mindjárt megint el is tűnt. Cesarine alig találta helyét Incének.
Úgy örülök, hogy a tábornok úr lakásunkat megtisztelte látogatásával. Fatime is örül nagyon. Lássa, milyen nagy gyermek lett belőle.
Fatime kisasszony kész művésznővé nőtt fel azóta.
Ne mondja ön, Fatime kisasszony, ön tudja, hogy másik neve is van. Önre nézve ő Szeréna.
Figyel a héja az önök keresztatya fiságát. No, hiszen Fatime Szeréna kisasszony szép özönvizet döntött fel az én sógorom házánál, azzal a szóval, hogy ő volt a keresztelő apja.
Hogyan?
Hát úgy, hogy azóta a sógorasszonyom, aki igen túlbuzgó, vallásos, katolikus hitben nevelt hölgy, azt hiszi, hogy el fog kárhozni, ha még ezentúl férjétől hitvesi gyöngétséget fogad el.
Hisz ez nem igaz!
De úgy van, kisasszony.
Nem lehet azt velem elhitetni, hiszen én magam láttam.
Mit látott?
Önöket azóta együtt.
És mit tettünk mi együtt?
Karonfogva mentek az utcán.
És aztán... Szitú!
Ó, ez nagyszerű. Azt hiszi, hogy a házas élet abból áll, hogy az ember karonfogva jár egymással az utcán, és azzal vége.
Mit tudja ő még, hogy mi az?
Én, ha Incének volnék, fel tudnám őt arról világosítani.
Menjen maga! Miket beszél ezelőtt a gyermek előtt?
A kislehanya nem lehet ezt megértetni. Hanem önnek, Madame Bellange, nincs szüksége körülményes magyarázatra. Ön érteni fogja azt. Ön tehet erről.
Egy pillanatra. Ha meg vagyok támadva, védelmezni szoktam magamat. Tábornok úr, ön egy hihetetlen adomát mond el nekem, s felelőssé teszi a leányomat egy igen nagy bajért, amely önnel történt. Hogy megtörtént, azt elhiszem. Hogy az önnek nagy baj, azt is elhiszem. Hanem, hogy ez a baj egy naív gyermeknek óvatlan kifecsegése miatt szülem lett volna meg, abban kételkedem.
De én bizonyossá tehetem önt arról, asszonyom.
Nőket, mint hogy magam is az vagyok, másképpen ismerem. Az megtörtént gyakorta, hogy egy nő egy férfit, akit még ma imádott, holnap már utálni fog. Hanem, hogy az ilyen égajváltozásnak vallási vakbuzgalom lehessen az indoka, ez a leghihetetlenebb csodák közé tartozik.
És ilyen hihetetlen csoda az én történetem.
Ó, én szerencsétlen! Mit tettem? Mit tettem?
Ne sírj,
gyermekem! Nem vagy te annak az oka, állj fel! Töröld le könnyeidet! Nézd bátran a szemébe! Te ártatlan vagy, ne zokogj, úgy még megszakad a szíved! Pedig nem az én Szerénámnak a szava okozta azt, hogy Áldorfai Incének meg kell fagyni Starvic Hanna grófnő jégtekintete előtt, hanem az, hogy Bauernház Siegebert Pesten volt.
Eredj! Ne rágalmazz egy szentet! Nem! Ne higgyen ön neki! Én vagyok a vétkes, egyedül én! Én tettem ön boldogtalanná! Ugye helyre lehet még hozni? Ugye ki fogja ön engesztelni azt a szentet, azt az angyalt? Ugye boldog fog lenni ismét?
Amíg megígértette Incével, hogy vissza fogja hódítani imádott szentét, s aztán nagyon boldog fog lenni vele, az alatt folyvást oda volt tapadva keblére, és karjait odafűzte nyaka körül, és forró arcát odaszorítá arcához, még aztán lassan kibékült, s az utolsó könycseppek alól kitört a ragyogó szemek mosolysugára.
Mikor a lépcsőn lefelé haladt a két férfi, Walter Leo azt mondá.
Na, ezt a jelenetet jól adták.
Kik?
Ti, mind a hárman.
Mondd. Bauernhas Siegebert volt Hanna ifjúkori eszményképe?
Kedves barátom, most még csak az hiányoznék neked a boldogságodhoz, hogy kezdj el féltékeny lenni a múltakra és a levegőben levőkre.
Többet nem mondott neki.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádió változatának 8. része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Géza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Baksa Imre, Györgyi Anna, Igó Éva, Merc Tibor és Söptei Andrea. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita, dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.